Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket a 378. dicséretünk első-második versével kezdjük. 378.1.2. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Fesenek nyugodtan jönni, van még hely előtt, ott is van, nem kell állni. Ja, ide nyugodtan előre. Itt az első padban is van hely. Kedves szülő, kedves gyülekezet, van egy kedvenc versem, a Szabó Lőrinctől sokan ismernek, aminek ez a címe, hogy Lóci óriás lesz, és ezt szeretem is idézni, mert ebben az egész üsttörténet benne van, hogyha figyelmesen olvassuk. Ugye nagyon szemléletesen leírja a költő azt, hogy hogyan tekintenek a felnőttek a kicsikre, vannak ugye a picinyek, fölülről néz le ez a lényeg a kis csöpségre, és hát így néz a költő is rá, de aztán nagy empátiával egyszer csak megfogalmazza, hogy milyen az, amikor lemegyek, legugolok, oda megyek, és vele az ő szemével látom a világot, és csak rájövök arra, hogy bizony lábakból áll a világ, meg fokozzuk egy kicsit, talpakból áll a világ. És aztán a vers végén felemeli a gyermeket ugye a magasba, ki a szűkösségből, a lábak, talpak, a veszélyek, a tiprásoknak a világából. És ebben csodálatosan szólal meg az adventi karácsony üzenet a számomra, amikor ez a kedves jelenet, hogy a gyermek, a bambino ott van a fánál és gyönyörködünk az egészbe, az arról szól valójában, hogy abból a mérhetetlen világosságból, tágasságból, az Isten dicsőségéből lejön ebbe a szűkösségbe, a talpak, lábak világába. Az ember létnek a legalsóbb szintjéig, ugye a istálóba, a peremen kezdi Jézus az életét, ebbe jött el, mérhetetlen empátiája ez az Úristennek, hogy lemegyek oda a legalúra, ahol már nincs lejjebb, nincs mélyebbre, ott, ahol zajlik az emberlét, és azért jött, hogy aztán elinduljon és felemeljen, hogy elinduljunk felfelé. Ez az ő egész élete arról szól, hogy felfelé. Felfelé kell menni, tekinteni, ott kell keresni a célokat, növekedni, emelkedni, szárnyalni, mert azt mondja, hogy van út a magasba. Lehet igaz, tiszta emberségre jutni, Isten öröméből, gondolataiból, erejéből, lelkéből részesedve lehet felemelkedni ebben a minőségileg más, szabad, tiszta, szent világba, e felé vágyakozunk, anélkül, hogy letaposnánk másokat, anélkül, hogy lenyomnánk másokat, lehet boldogan, szabadon élni az Isten napja alatt. Hát erről szól ez a vers, erről szól a karácsonyi evangélium. Ezért lett testi az ige, ezért jött közénk, és vállalta azt a mi létünket, amelyekről csak akkor tudjuk igazán, hogy mennyire szürke, mennyire beszorult lét, amikor Krisztusra, az ő életére nézünk, az ő tanítását halljuk, és akkor már nem gügyögni fogunk a karácsonyfa alatt, nem hódolni fogunk neki. És ez a teljes evangélium szólal meg a keresztség sákramentumában, és lesz az Istennek ez a nagy ajándék, a személyessége, kicsi gyermek nevével és fémjelezetté, hogy azt akarja, hogy emelkedjen, hogy ebből a mélységből, szűkösségből fölfelé, az Isten szabad világa felé, a teljes emberlét felé emelkedjen. Amikor Krisztusról kereszténynek neveztetik a sákramentumban, akkor részesedik Jézus életéből, az ő felfelé való útjából, amiben benne van a szenvedése, a kereszthalála, és benne van az ő feltámadása is. És innen szemléljük majd ezt, hogy felfelé kell nem csak a gyermeknek menni az ő életének, hanem a szülőknek is felfelé kell tekinteni, hogy felelősen tudják ebbe az irányba terelni a gyermeket, megadni neki ezt a lehetőséget, hogy ezt megismerje. Isten adja, hogy ez így lehessen, nem mi váltjuk meg a gyermekeinket, hanem Isten szeretete Krisztusban váltja meg őket, és emeli őket így föl, ahogy azt a kicsi gyermeket aztán fölemeli az apja, és megérti azt, hogy miről szól az ember lét igazából. Isten adja, hogy ez legyen, ez az igazi karácsonyi ajándék, amikor ezt a gyermeket most megkereszteljük, és részesül a sákramentum ajándékában. Hogy ez így lehessen, most meghallgatjuk a szülő-keresztülő fogadalomtételét, arra kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, a kedves családot pedig, szülőket, keresztülőket, hogy ide az úrasztal elé legyenek kedvesek idejönni, oda nyugodtan föllépni, úgy. És két kérdést teszek fel. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalomtételt, és megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig hálát adunk ezért a kicsi gyermekért, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük néked ezt a mai ünnepi pillanatot, amikor a te neved által ez a gyermek a te népedbe felvétetik. Köszönjük azt, hogy megőrizted őt egészségben, megőrizted az édesanyját, a szülőket, a családot, hogy jó helyre születhetett, hogy mindent megkap, minden rendelkezésére áll, hogy testben, lélekben, szellemben egyaránt növekedjék, de könyörgünk a te gondviselő kegyelmedért, szeretetért, amelyre teljes mértékben rászorulunk mindnyájan ez a kis gyermek is, hogy te emelj mindnyájunkat, te emeld őt, őrizd meg, légy a pásztora, légy a megváltó Istene, és a te ígéretei teljesedjenek be rajta sákramentum által. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki egyszerűs életre, ahol a növekedés lehetett szüleinek keresztül lehetett örömére, anya szent egy háromban felnőtt szívéhűt tagja, és ekkor részese az örök üdvözségnek. Tessenek a gyülekezet felé fordulni. A sákramentum szerinti zsoltár harmadik versét. A 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük. Szépen tessék elfoglalni a helyeinket, és a gyertyát a szerolatom, igen, 305. éneket énekeljük folytatásul, 305, 1, 2, 3, és meggyújtjuk a gyertyát itt közben a...
Ami további segítségünk is jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek a mai napra rendelt igéjét, ugye, hogy az megvan írva Péter első levele második fejezetében, Péter első levele második fejezetének első 10 versében, és ezt a hosszabb szakaszt leülve hallgassuk meg.
Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megizleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek lelkiházzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek, Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Ímé, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Néktek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett. Megütközés kövévé és botránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők is erre rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik pedig egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.
Most pedig hajtsuk meg fejünket és lelkünket, imádkozunk. Mindenható édesatyánk, szerető Istenünk, megköszönjük, hogy csúszós úton is épségben elhozol bennünket ide, a te templomodba, a te gyülekezetedbe. Köszönjük, hogy csúszkáló életünket is szilárd alapra helyezed, és kiesmezőkön legeltetsz bennünket. Olyan nagy kiváltság a számunkra, hogy haló távolságon belülre engedsz bennünket. Hallod minden szavunkat, minden imádságunkat, de imádság nélküli gondolatainkat is jól ismered. Hogy mikor még szánkon sincs a szó, te már tudod azokat a szavakat. És köszönjük, hogy neked szavad van hozzánk, és nem is akármilyen szavad, hanem magát, az evangéliumot adott nekünk. Éltető és életet megváltoztató nagy szavadat. Bocsáss meg, hogy mégis a te akaratod ellenkezőjét is cselekesszük sokszor. Hogy elmegyünk melletted, amikor te hozzánk lépsz. Mi másfelé nyúlkálunk, amikor te megérintesz bennünket, másfelé nézünk, amikor te ránk tekintesz. Ezért most szeretnénk nagyon őszintén kérdezni, te mit akarsz tőlünk? És köszönjük, hogy most az adventi időszakban igazi örömhír szól. Kérünk, hogy emelj közel magadhoz. Ebben a csendben engedd, hogy akár csak egyetlen egy mondat is megteremjen a mi lelkünkben, amit tőled van. Kérünk tehát, hogy te magad szólj most hozzánk, és gyógyítsd, erősíts hitünket és életünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és kérném a gyerekeket, hogy jöjjenek ki. Még vannak-e mások is? Engedjétek el. Azt hiszem, hogy most mindannyian megvagyunk, hogy van még valaki a körön kívül, nem? Jó, mindenki fogja egymás kezét, még az a kis fiú is beáll, nagyon kitűnő. Mi? Csak egy rövid kérdésem lenne először is, milyen nap van ma? Az igen, milyen vasárnap? Advent vasárnap. Hanyadik advent vasárnap? Negyedik. Maradjunk ebben. Akkor tehát most egy nagy adventi köszönéssel köszönjünk egymással. Áldás békesség! Nagyon jó, köszönöm szépen. Hát szokás az itt ebben a templomban, hogy állatokról beszélünk embereknek. Nekem is van egy ilyen állatom, egy gyönyörű kutyám, egy vizslám, Spurinak hívják, alias Parázs, és az a különlegessége, hogy mindig félreértik őt. Ezt tapasztaljuk, hogy mindig félreértik őt. Ő ugyanis egy nagyon nagyméretű vizsla, hát majdnem van vagy 40 kiló, de nagyon szép izmos, és ettől, hogy ő ilyen nagy, kicsit félelmetesebbnek látszik, mint más vizslák. De ő viszont nagyon-nagyon szerint. Mindig csak játszani szeretne, mindig csak másokkal együtt lenni szeretne, futkorászni, ugrálni, és így tovább. De éppen azért, mert ilyen ő nagy méretű, ezért őt állandóan félreértik. Azt gondolják róla, hogy ő egy agresszív vadállat. Pedig nem az. Éppen az ellenkezője. És amikor azt gondolja róla egy másik kutya, hogy biztos akkor, mivel nagy, akkor veszedelmes is, hát akkor ugat, vagy éppen, mint múlt alkalommal, amikor sétáltattam, megharapta, mégpedig az orrán, az elég rossz. Vér is folyt az orrából egy kicsit, de aztán persze meggyógyult, nagy baj nem lett vele. Csak hát ő egészen más, mint amilyennek ezek szerint látszik kutyakörökben. Erről jutott az eszembe a mai napra, hogy sokszor látunk másokat másmilyennek, amilyenek. Mert nem ismerjük talán, mert nem, amit látunk, azt félreértjük, és így tovább. Tehát másnak látunk embereket, mint amilyenek. Ha nem nagyon szép, akkor kigúnyolják, vagy kigúnyoljuk őket. Ha valaki nagy mafla, akkor adott esetben még félünk is tőle, mint Parástól, a kutyánktól. Ha piszkos, vagy esetleg büdös, akkor elborzadunk tőle, irtózunk tőle. És ez nem jó. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem jó, de mégis így van az emberi világban. Jézus nagyon sokfajta emberrel találkozott, rossz arcúakkal, rossz életűekkel is, sőt, velük talán leginkább. De Istenről azt tudjuk, hogy ő nem személyválogató, nem válogat az emberek közül. Ki az, aki neki tetszik, ki az, aki neki különösen is elfogadható, hanem, ahogy ezt Péter is mondja, Péter apostol nagy cezáreai beszédébe, most értem csak meg igazán, hogy nem személyválogató az Isten. Ebből az a tanulság, hogy mi se legyünk személyválogatóak. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatóak, olvashatjuk a Bibliában, Jakab apostolnál, majd későbbiekben, majd nyilván ti is fogjátok. És ez nagyon jó dolog, hogyha nem vagyunk személyválogatóak, mert mindenkinek van helye Isten világában, Isten napja alatt. Tehát mi ilyet ne tegyünk. Krisztust, az ő egyszülött fiát azért küldte az Isten karácsonykor, hogy aki hisz benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Ez az egyetlen és fontos dolog. Semmifajta kinézet, semmifajta más szempont, csak az, hogy elfogadja-e ezt az üdvöt. Mert hogy az Isten mindannyiunkat elfogad, és ez micsoda csodálatos üzenet, hogy téged is, meg még engem is elfogad az Isten. Ez a karácsony nagy evangéliuma, és ezért fogadhatunk el mi is mindenkit, és ez a mi testvéri nagy erőnk. És legyen így a mi életünkben, próbáljunk ezek szerint cselekedni. Áldás, békesség, viszontlátásra, minden jót! Most pedig a kórus szolgálatát halljuk.
Kodály Zoltán Adventi Ének című műve egy középkori himnusz feldolgozása. Ez a himnusz Ézsaiás könyvének 4 messiás jövendőlését sorolja fel, így ragyogtatja fel az eljövendő Krisztus nagyságát. Immanuel azt jelenti, velünk az Isten. Karácsony, Jézus testélétele azt bizonyítja, hogy Isten nem ellensége az embernek, nem is közönösen nézi, hogyan forog keserű levében, hanem utána nyúl, kiemeli abból a szakadékból, amelyből önerejéből nem tud kijönni. A testélet Krisztusban Isten ezt a mentő szeretetét kínálja nekünk. A Jessze veszélye kifejezés arra utal, hogy mivel Jézus Isainak, ennek másik alakja a Jessze, Dávid apjának a leszármazottja, benne teljesednek be mindazok a proféciák, amelyeket Isten az eljövendő messiásról kijelentett. Ő a napkelet, a felkelő nap is, aki az Istentől elszakadt világ lelki sötétségébe olyan fényt hozott, ami leleplez, útba igazít, segít tájékozódni, sőt, kivezet a halálból az életbe. És ő a Dávid kulcsa, aki megnyitotta minden benne hívő előtt a mennyország kapuját, lehetővé tette a bűnös embernek az élő Istennel való találkozást, ezért hasadt ketté halálakor a templom kárpitja. Erre egyedül ő volt képes. A himnusz utolsó verse pedig Adonájnak nevezi őt, ami a mindenható és örökkivaló Isten megszólítása, személyes hitvallása, Uram. Ne csináljunk ebből a hatalmas Úrból kis Jézuskát, mert neki adatott minden hatalom, menjen és földön. Ő már testélételekor is ilyen hatalmas Isten volt, és így jelenik meg majd második eljövetelekor is nagy hatalommal és dicsőséggel.
Thank you.
Köszönjük szépen, valóban ezzel a várakozással vagyunk, hogy jöjjön az Immanuel a mi életünkbe is, és ott növekedjék. Kedves testvérek, álljunk fel. Isten igéjét olvasom, amelynek alapján a mai napon az evangéliumát hirdetem előttetek, a korábbiakban már felolvasott szakaszból, Péter első levelének második fejezetéből, annak harmadik verséből összesen három rövid szót. Jóságos az Úr. Jóságos az Úr! Valóban jóságos az Úr! Ez a központi üzenet ennek a szakasznak, és annak az egész levélnek is, amelyik Péter apostol neve alatt lett ismerté az evangéliumok között, és amelyik valamikor az első század vége felé, a 80-as, 90-es évek körül állt össze, íródott meg Kis-Ázsiában valahol, ahol a keresztény üldözés már általános volt, ahol a frissen megalakult keresztény gyülekezetek már bizony fenyegetettség alatt kellett, hogy éljenek, és olyan gyülekezeteket bátorít, melyek ugyanezen fenyegetettségnek kitettek. Mostanában tehát ezt a levelet olvassuk. Egy levél, amelyik levél formában áll előttük, de valójában igazából egy teológiai tanítás. Tanítás Isten dolgairól, bevezetés a teológiába, mégpedig kifejezetten praktikus gyülekezeti használatra, legvalószínűbben talán keresztelő alkalmával olvashatták föl ezeket a leveleket, ezt a levelet is. Keresztelés alkalmával, amikor ugye felnőtt keresség keretében egész ház népet, nagy családokat kereszteltek adott esetben, ahol jó volt tanítás keretében a legfontosabb keresztény felismeréseket elmondani, továbbadni, tradálni. Ennek a levélnek a nagy témái azon túl és abból következőleg, hogy jóságos az Úr, a megszentelődés, az Isten követés és megtérés témái, valamint a gyülekezet és személyes épülésnek a kérdései. Jövevényeknek, úgynevezett jövevényeknek szó lesz, így nevezi önmagát, illetve az apostol azokat a új gyülekezeteket, amelyek ott vannak már a nagy pogány világban, ott vannak szent magként, ők az elhívottak, ők az ebben a világban jövevények, akik egy el nem múló, el nem hervadó, hervadhatatlan örökségre vannak elhívva, amely a mennyországban van fenntartva számukra. És nekik szólnak ezek a nagy figyelmeztetések, tanítások és bátorítások, legyetek józanok, legyetek szentek, mert én szent vagyok. Hiszen tudják és tudniuk kell, ahogy nekünk is, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatunk meg, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőten báránynak, vagyis Krisztusnak a vérén. Jóságos az Úr, aki megszentel bennünket, micsoda tétje van, és micsoda tétje volt ezeknek a mondatoknak akkoriban, amikor ragaszkodni ehhez a hithez és közösséghez valóban veszélyt jelenthetett, üldöztetést jelenthetett. Az apostol tehát tudja, hogy tétje és érvénye van mondani valójának, ezért evangélium. És ezért mi sem tehetünk mást, mint hogy ma is, egy egészen máskorban nagyon komolyan vesszük ezeket az igéket. És valóban advent idején, annak is az utolsó vasárnapjával dől el, hogy tényleg a felkészülés, a várakozás, az épülés ideje lesz-e, vagy volt-e ez a 4 hét, és ami még hátra van, vagy inkább a tornyosuló problémáké, a feladatok és feladat teljesítése kényszeréjé, a zűrös és zsúfolt év még inkább zűrös és zsúfolt lezárása. Alkalmas volt-e arra, és alkalmas-e, hogy rendet tegyünk magunkban, körünkben, családunkban, és egy kicsit a világunkban. Alkalmas-e arra, hogy az elsődlegeset valóban előre engedjük, a másodlagosat pedig hátra parancsoljuk. Alkalmat találtunk-e magunk arra, hogy számot vessünk, békét teremtsünk, elsimítsuk a ráncokat magunkban és kívül, oldást kérjünk a gombolyagokra az életünkben. E helyről kérem testvéreimet és magamat is, hogy ez sikerüljön, és ez legyen elégséges erőnk és hitünk. Advent idején ebből a gazdag második fejezet elejei nagy ige szakaszból, amit a lekcióban hallottunk, a hívő élet számára egy-két fontos vonás tárul elénk, és ezekről szeretnék beszélni. Újszülöttként áll előttünk a Krisztus követő, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, mondja az apostol. Érdekes megfogalmazás, de van benne egy nagy igazság, hogy a keresztény ember az ő lelki életében állandóan fejlődésben van, és valóban a legelső fázis, az újjászületés, mondhatjuk úgy, hogy a csecsemő fázisa. És akkor az a jó, és az a helyes, hogyha a hamisítatlan lelki tejet kívánják. Ebben két fontos szó van, az egyik a hamisítatlan lelki, a másik pedig az, hogy kívánják, erre vágynak, erre vágyakoznak. Milyen jó az a keresztény közösség, amelyik vágyakozik erre a magától értetődő evangéliumra. Mint az újszülött, a hívő is, a karácsonyi evangéliumra épülő keresztény is vágyakozik a tiszta evangéliumra. Az értünk született, megszületett názáreti Istenfiú ünnepére készülve, most tehát egy újszülött példázata áll előttünk, és tart nekünk magyarázatot. Azt üzeni, a keresztény élet is ilyen, állandó fejlődésben áll, és az is egyfajta lelki újszülötti léttel kezdődik. A hamisítatlan tejet, életforrást kívánjátok, mondja az ige. Ne másra, ne valami másra, ne valami másodlagosra, ne valami pseudóra, hanem az élet forrására vágyakozzatok. Meg is tudjuk az előző fejezetből, az első fejezetből, hogy ez az Isten igéje, ez a bizonyos hamisítatlan lelki tej. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, mondja ott az apostol, Isten élő és maradandó igéje által. Ez tehát az alap, és a hamisítatlan, az görögül itt a logikos szó áll, talán úgy lehetne még fordítani, hogy a helyén való táplálékot, a helyes táplálékot kívánjátok. Isten igéje tehát most is, az adventkor is az egyetlen és igazi táplálék. Mennyire egyértelmű intés és figyelmeztetés ez, de egyben bátorítás volt ez akkor is, amikor még az anyatej ténylegesen egyetlen életforrása volt a csecsemőnek, energia és védelem volt egyaránt, hiszen nem voltak tápszerek, kiegészítők. A Tesszalonikai levélnek ezt a mondatát, Isten igéje munkálkodik bennetek, ha hisztek, idézem most ide, mert valóban ez az isteni ige munkál bennünk. Ha itttel komolyan veszem azt, amit hallok, az kifejti a hatását bennem, és működő képessé válik a hitem. De csak, ha hamisítatlan, logikus táplálékot veszünk magunkhoz. Minket azonban az a veszély fenyegethet ebben a mai világban, hogy vegyes lelki táplálékon vagyunk, hogy próbálunk Isten igéjével táplálkozni, már aki, viszonylag kevesen, de azért vannak, akik így próbálkoznak, de még közelük is sokan egy csomó olyan szellemi táplálékot is magunkhoz veszünk, ami hatástalanítani akarja, vagy semlegesíteni képes annak igazi, igazi jó egészségét. Szellemi lelki táplálék kiegészítők kínálják magukat szerte ebben a világban. Egy lelkész mesélte, hogy egy gyülekezeti ifjúsági alkalmon egy szobába aludt egy ifjúsági taggal, aki kirakta az éjjeli szekrényére a Bibliát, és mellé egy magas Stócz könyvet. Csomó könyvet hozott magával, és azt oda kirakta. És amit látott a lelkész, az egy kicsit meghökkentette, mert a Biblia mellett volt Álmos könyv, egyiptomi halott kultuszról szóló könyv, az inga kilengéséről szóló könyv, és így tovább, és így tovább. Kiderült, hogy a mamája ilyen furcsa dolgokkal foglalkozik, és úgy gondolt, ez a legjobb, hogyha a gyermek elviszi a keresztény ifjúsági táborba ezeket a könyveket is. Éppen ezért kérdés számunkra is, hogy mivel etetjük egymást, és mivel etetjük magunkat. Tápon vagyok, vagy igazi eledelem? Kiegészítőket, ízesítő és színező anyagokat veszek magamhoz, amelyek olyanok, mintha, de semmik, csak kínálóik hasznát jelentik, vagy pedig az igazi táplálékot, amikor templomba jövök, és amikor Bibliát olvasok. Kiegészítőket, vagyis nem az igazit, nem a lényegit, vagy pedig a romolhatatlant, az Istentől valót. Ugyanígy lehet evangélium-szerű pótanyagokat fogyasztani, mert manapság ebbe a tekintetben nincsen fogyasztóvédelem, és nem tüntetik fel, hogy valójában nem tiszta elederről, hanem a megengedett ízesítő és színező anyagokat tartalmazó valamiről van szó, ideológiákról, és arról se figyelmeztetnek, hogy kérdezze lelkészét, lelki gondozóját a mellékhatásokról. Hát, ehelyett nekünk sokkal inkább a mi bűneinkért önmagát odaadó Istenfiút kell befogadnunk. Arra kell vágyakoznunk, hogy őt halljuk. Ő a romolhatatlan mag, minden másnak szavatosság ideje lejárt. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, én lelkemet adom belétek, és elveszem a kőszívet belőletek. Ő ezt ígéri, és nem pedig felületi kezelést, nem dukkópolírozást. Ebben a világban is azért jött, nem kevesebbért, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az ő életprogramja, nem kevesebb. És itt térünk rá a másik, a szakasz másik és fő üzenetére, ahol ez áll, járuljatok hozzá, mint élő kőhöz, ami Isten előtt kiválasztatott és drága, azaz értékes. Ezért adventi ez a mai ige is Péter apostoltól. Mert egy nagy profétai szót idéz Ézsaiás könyve 28. fejezetéből, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz bennem, nem szégyenül meg. Ez a sarokköve a keresztény életnek. A betlehemi kirekesztettségben értünk a testi lételt is vállaló, emberi formánkban is közénk eljövő Krisztus Jézus. Az apostol róla tud, az apostol róla akar tudni, és senki másról. Nincs pót Jézuska. Az állandó fejlődésben lévő lelki életű keresztjének, keresztjén kinő az újszülötti táplálásból, Pál azt mondja, hatalmasan növekedjetek ebben az új életben, és ez a keresztjén ember, aki kinő az újszülötti állapotból, ő bizony építkező életet él, mégpedig Urában. És amikor ezt teszi, akkor nem vételi el a sorrendet sem, nem a tetővel kezdi, hanem az alapokkal. Drága sarokkő, ahogy Károli mondja, szegletkő, sőt szegeletkő, drága, entimos állít, azaz nagy becsben tartott. Mint akik tudják, hogy minden ezen épül meg. A többi is fontos, de enélkül nem állna meg semmi sem, a többi sem. Te is nagy becsben tartod. Te életednek is ez a sarok köve, a szegelet köve. Azt mondja tehát ez a ige, hogy mindennek, de tényleg mindennek az alapja, a drága fundamentuma, a nagy becsben tartott sarokköve Krisztus, a megígért és közénk eljött Isten fiú. A karácsonyi evangélium nagy misztériuma, hogy ez a sarokkő egy újszülött csecsemő védtelenségében és sebezhetőségében adatik meg számunkra. Ezzel is jelezve minden emberi hatalom elképzeléssel szemben az evangélium szeretet központú szemléletét. Ez a sarokkő hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, megütközés, kövévé és botránkozás sziklájává, ahogyan itt írja Péter, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ez a sarokkő lehet tehát ez is, az építkezés, az életépítkezés alapköve, és lehet a megütközés, a beleütközés köve is. Ti azonban, mivel jóságos az Úr, és kegyelmet találunk nála, ezért életet és feladatot is kapunk tőle. Ez a harmadik üzenete, és utolsó üzenete ennek a mai igehirdetésnek. És ez a mi önazonosságunk is, ez a mi meghatározottságunk, ahogyan ez itt áll, az a meghatározottságunk, hogy választott nemzetség, királyi papság, Isten tulajdonba vett népe, szent nemzet, mindezek együttesen lehetünk. Azaz együttesen Isten népe gyülekezete. Mi csoda nagy alaptörvény ez. Mindennél nagyobb, mindennél meghatározott, mindennél előbbre való. A karácsonyi nemzetpolitika ez. Itt csak egy határvonal érvényesül. Elfogadom-e a sajátodnak, életem sarokkövének, vagy nem? És így lehetünk egy nem népből, ahogyan itt is szól az evangéliumban, Isten népévé, elválasztott seregévé. Teljesen pogány környezetben hangzott az evangélium akkor, sok szempontból ma is pogány környezetben szól az evangélium ma is. Néhány azonban hittek akkor abban, és az ő hitükben, és az ő további igehirdetésükben élet támadt, gyülekezet támadt. Ott akkor éppen elsősorban az asszonyok voltak aktívak az evangélium továbbadásában. Mi történik ilyenkor? Ha valóban él Krisztus a hit által az ilyen emberekben, akkor ez a Krisztus, akiben hisznek, kifejti a hatását az ő életükben, családjukban, környezetükben. Egyszer csak hitre jutnak, a hitre jutottak pedig továbbadják az evangéliumot. Elég, hogy megszentelt, valóban krisztusi életet éljen, valaki és Krisztus megtermi az ő gyümölcsét. Akkor is, hogyha gonyolják érte, akkor is, hogyha fenyegették érte. Miután ti új életet kaptatok, ti papok vagytok. Ennek az igének az értelmében királyi papság, szent nemzet. Mindenki. Nem csak egy, nem csak nagy tiszteletű úr, nem csak én, nem mindannyian. Tessék tehát a papi szolgálatot teljesíteni. Hogy az meg micsoda? Az a közbenjárás. Képviselni Isten akaratát a még nem hívők előtt, és képviselni a környezetünket imádságban Isten előtt. Oda-vissza képviselni. Közvetíteni. És ezért írja itt nekik, ti pedig készek legyetek arra, hogy számot adjatok a bennetek lévő reménységről, ha megkérdeznek titeket. Készek vagyunk-e erre? A Krisztus elfogadó őt a sarokköveként pecsben tartó ember pedig közösségben él, ez a gyülekezet, a szűkebb és tágabb gyülekezet, Isten népe kiválasztott közössége. A közösség pedig, ha igazán az, akkor Krisztusra, a sarokkőre épül. Így és csak így szentként állunk mi is most ebben az adventi időszakban, amikor nem a saját teljesítményünk tesz bennünket szenté, hanem csupán az az egy dolog, hogy szentként ismerjük el az Urat. És ebben a hétben, amelyik a karácsonyba torkollik, ekkor tudjuk igazán, hogy nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születünk újjá, hiszen már megízleltük, hogy igazán jóságos az Úr. Ebben az evangéliumban születhetünk újjá, akik újjá születtek, ebben növekedhetnek, és akik növekedtek, ebben szolgálhatnak. És ebben fogadhatjuk együtt a karácsony örömhírét, hogy megszületett a megváltó. Készüljünk igazi megszentelődéssel, hirdetve és tovább mondva az ebben a világban annyira várt nagy tettét, Isten üttervét a mi életünk számára is. Ámen. Most pedig az ige hirdetése válaszolva énekeljük a 304. dicséretünk 6. versét. 304. dicséretünk 6. versét énekeljük. Egy pillanat. Isten báránya, jövel, mutass szelítséget! Úr Jézus Krisztus, magasztalunk azért, mert Te benned gyökerezhet meg a mi életünk, hogy Te vagy a sarokköve annak. Köszönjük, hogy lehetővé tetted a veled való lelki közösséget. Dicsőítünk Téged, aki élő személy vagy és jelen vagy mindenütt, ahol emberek Téged keresnek, ahol igéd hangzik, és ahol evangéliumod épít, hogy Te szeretettel megmutatod, néked adatot minden hatalom mennyben és földön. Kérünk, őrizd meg minket attól, hogy megrekedjen valahol a mi életünk. Őrizd meg, vagy szabadíts meg minden önhitségtől, elbizakodottságtól, lelkigőktől, mindenfajta bűntől. Tarts meg minket mindvégig őszinte alázatban. Tudjuk, hogy rászorulunk a kegyelmedre, és áldunk azért, hogy ebben bízhatunk, hogy Te ezt meg is adod nekünk. Ebből akarunk meríteni újra és újra, és ebben az időszakban meg különösen is. Kérünk, hogy szenteld meg az ünneplésre való készülődésünket, hogy valóban nem mást, hanem Téged ünnepeljünk karácsonykor. Szenteld meg a gyülekezet ünnepét is, készíts el bennünket erre a napra. De most arra is kérünk, hogy támogasd azokat, akik arra nagyon rászorulnak, vigasztald azokat, akiknek a szíve vigasztalatlan, és erősítsd meg azokat, akik a betegségtől gyengék. Urunk, kérünk, hogy segíts meg minket most, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem valóban megtartói és szolgálói is lehessünk a hétköznapjainkban. Amen. Mi azért így imádkozzunk, Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. És most már csak a ugye rendkívül rövid hirdetések sora következik. Hát milyen jó, hogy egy ilyen aktív gyülekezetről van itt szó. Hirdetem, hogy most az Isten tisztelet után presbiteri ülés lesz, rendkívüli presbiteri ülés, ahova minden presbitért itt várunk. 17 óra 30-kor ifi óra lesz. Jelzem a Ádámoknak, hogy holnap 7 órakor, Ádám kör lesz. A karácsonyi Ádám kör tartjuk nálunk, úgyhogy remélem jó nagy számban meg fogtok jelenni. Jelentjük, hogy kedden a Biblióra elmarad, viszont a Rózsakerti iskolai koncert lekerül sor 17 órakor, erről majd talán fogunk. Majd Gondnak úr erről részletesebben beszámol, így van. Szerdán 9 órakor babamama kör, 10 órakor nyugdíjas biblióra azonban elmarad, 17.30-kor azonban karácsonyi gyülekezeti foci lesz teremben. Csütörtökön reggeli állítat, 8 órakor, 9.30-kor munkatársi megbeszélés. Pénteken a konfirmációs órák elmaradnak. 6 órakor házi kör. Szombaton 15 órakor délutáni istentisztelet lesz a templomban, majd ugye 23 órakor pedig éjjeli istentisztelet. 24-én karácsony szent napján, tehát ezekre a szentestén, úgyhogy ezekre az alkalmakra különösen is felhívjuk a figyelmet. Vasárnap ugye karácsony első napján úrvacsorosztás istentisztelet lesz, amelyen Szűcs Prejlenc professzor úr fogja hirdetni az igét. Másnap pedig szintén úrvacsorás istentisztelet lesz. A mai istentiszteleten megkereszteltük Tóthváradi Csengi Annát, Pataki Enikő és Tóthváradi Zsolt gyermekét. Isten hozta a családot a gyülekezetbe, reméljük, hogy majd láthatjuk a következőkben is. És szeretettel köszöntjük kántor jelöltünket, Domján Esztert, köszönjük a szolgálatot. És pedig átadom akkor a szót Gondnak úrnak.
Szeretném megköszönni a szolgálatot Toponoszki Ákos testvérünknek. Ma az igeolvasás szolgálatát Gál Tibor megválasztott presbiter végezte. Már a múlt héten is hirdettük, de most megint, hogy elkészült a 2012-es gyülekezeti naptár az iratterjesztésbe 200 forintos áron beszerezhető. Van rajta néhány hiba, hát nem vagyunk tökéletesek, az baj is lenne, mert akkor nem lenne mit javulni. Az önkormányzat, mint ahogy a hírlevélben, a megjelent hírlevélben található egy beszámoló, elfogadta 2012. augusztus 31-i dátummal a Rózsakerti iskola fenntartói jogának az átadását, és friss hír, hogy egyházunk fokozatos testületei december 16-i dátummal jóvá is hagyták a szerződést. Részletek tehát a hírlevélben. A hírlevélben található is egy betét arra vonatkozólag, hogy a iskolába igényfelmérő adatlap. Tehát azok számára, akik elsős gyermekkel, vagy unokával, vagy rokonnal, ismerőssel rendelkeznek, akkor kérem, hogy ezt kezdjük el kitölteni, az iskolába leadni, illetve a lelkészektől a lelkészi ajánlást kérni. Fontos, hogy az óvodába is kérjük a jelentkezést, tehát az óvodai jelentkezést is kezdjük meg. Legközelebb szülői értekezlet február elején lesz majd az iskolában. Mezőpanitba szeretnénk eljuttatni gyülekezetünk ajándékként a bibliaolvasó kalauzokat, amelyek szintén kaphatók a gyülekezeti tagok részére is az iratterjesztésbe. Keresünk olyan valakit, aki Marosvásárhelyre vagy Mezőpanitra megy a jövő héten, hogy még ezek karácsonyra érjenek oda időbe. A néptáncoktatás és hasonlókat én azt gondolom, hogy most kihagyom. Ami fontos, hogy a választói névjegyzéket ellenőrizzük, minden évben azért van ennek jelentősége, idén különösen volt a presbiter választás miatt. Úgy tűnik, hogy az adminisztrációval, illetve a egyházfenntartó járulék befizetésével van némi gond, mert a jelen állás szerint 50 fővel csökkenne a névjegyzékünk, úgyhogy remélem ez még azért javulni fog. Kitettem a pénztárosi asztalhoz, kérem, hogy ellenőrizzék le a testvérek, hogy szerepel-e a nevük, mert lehet, hogy valami adminisztratív hiba van. És kérem a munkatársakat, hogy a naptárukba írják be, hogy Berekfürdőn lesz a idei monoszlói munkatársi hétvége, január 13-a és 15-e között. Feleségemnél lehet fölírni az adatokat, illetve a pénztárosi asztalnál, szintén Fehér István presbiter testvérünknél kérem, hogy írják be a testvérek. És fontos, hogy a presbiterek pedig jöjjenek el a rendkívüli presbiteri ülésre, mert a iskola alapítással kapcsolatban kell döntést hoznunk. Köszönöm szépen!
Az Isten tisztelet végén pedig énekeljük a 280. dicséretünket, szép régi magyar énekünket, annak 5 verszakát. Jerdicsérjük az Istennek fiát. Az áldást is a Péteri levélből vesszük. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Utolsó énekünket a 178.